Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Drága mennyei, édes atyánk, te tudod, hogy ki milyen úton jár, és hogy most éppen ki milyen útról érkezett. Tudod ezt úgy is, mint fizikai utak, családi, otthoni élethelyzetek, iskolai, egyetemi, munkahelyi dolgok közül, épp úgy, mint ahogy a lelki életünk világából is, hogy hogyan érkeztünk. Szomorúan, fáradtan, csüggetten, érdektelenül, reménytelenül, vagy éppen örömmel a szívünkben. Olyan jó megvallani neked azt, hogy hálásak vagyunk azért, hogy egészen ismersz bennünket. Milyen jó tudnunk, hogy egy olyan mennyei gazdánk van, aki egészen és pontosan tudja, hogy kik vagyunk, hogy milyenek vagyunk, hogy miket hordozunk. De szeretnénk, hogyha ennek a tudata az elmélyülne, és az ismeret egész a szívünkig érne, és hálát szülne, hogy nem vagyunk magányos emberek, hogy van fölöttünk egy olyan hatalom, aki te magad vagy, és akinek mindenre van hatalma, menjen és földön, és így a mi életünkben is. Megvalljuk, hogy sokszor kihagyunk téged a mi számításainkból, járunk az útjainkon, tesszük a dolgunkat, rohanunk a szürke hétköznapokban, és gyakran úgy teszünk, mintha ha nem lennél. Ne haragudj ránk, hogyha sokszor ez így van a mi életünkben. De köszönjük azokat az áldott órákat és perceket, amikor egészen közelről veled személyesen találkozhattunk. Köszönjük azokat az ihletett pillanatokat, amikor tudtuk, hogy most egészen hozzánk szólsz. Amikor a szó nem csak fülig, de szívig ért, hogy egy bibliai íge. Olyan jó, hogy lehetnek ilyen áldott emlékpillanataink is. Köszönjük a találkozást. Köszönjük azokat a könnyeket, amelyek tőled voltak, és amelyeket a bűnbánat és a föl nem fogható szeretet szült. Köszönjük, hogyha lehetnek már ilyen emlékeink, mert egészen közelről átélhettük, hogy kegyelembe fogadott emberek vagyunk. Kizárólag azért, mert szeretsz bennünket. Köszönjük a közösségünket. Köszönjük, hogy hétről hétre összegyűlhetünk, hogy elmondjuk neked hálánkat, és elmondjuk neked kérdéseinket, fájdalmainkat. Köszönjük, hogy egymásban lelki testvérekké lehetünk. Kimondhatjuk, hogy mi atyánk, mert te, a mi személyes életünk édesatya vagy, és mi így egymásnak lelki testvérei. És ez a testvérség néha több, mint a vérségi testvérség. Mert hogy nagyon becsüljük ezt, mert hogy tiszteljük és szeressük egymást. Te munkáld bennünk ezeket. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy most is összegyűjtöttél bennünket, hogy szólj. Hát, hogy olyan igék szóljanak, amelyek igazak, amelyek tőled valók, amelyek szentek, és amelyek az épülésünket szolgálhatják. Így áld meg ígére figyelésünket. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Ámen. Az igét Ézsaiás könyvéből olvasom az 53. részből, az ötödik verset. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulhánk meg. Megyünk tovább azokkal a témákkal, amelyeket tőletek kaptam. Ma egy olyan kérdést fogunk körbejárni, amelyről érintőlegesen szó volt most vasárnap az Isten tiszteletem, akik itt voltatok, talán majd emlékezni fogtok. A kérdés pedig így hangzik, hogy tud az ember igazán letenni, maga mögött hagyni terheket, idővel minden seb begyógyul, vagy akadnak olyanok is, amelyek végig kísérik az életünket? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, az egész lelki életünket befolyásoló jó, hasznos kérdés ez, amit a kérdező föltett ezen a kis cetlén. Először röviden szólok és válaszolok, aztán megpróbálom majd kicsit kifejteni, kibontani. Röviden csak az egyikre tudok válaszolni, egészen röviden. A kérdés második felére, amely így hangzott, idővel minden seb begyógyul. A rövid válasz erre pedig az, hogy nem. Hogy tud az ember maga mögött hagyni terheket? Ez pedig attól függ alapvetően, hogy milyen jellegű teherről van szó. Ugyanis ez a szó, hogy teher, ez egy kicsit általános szó. Ha konkrétabb lenne, könnyebb lenne megfogni. Így nekem is bontanom kell majd ezt a gondolatot kétfelé. De menjünk akkor sorba. A kiinduló megállapítás az, hogy minden ember sebesen, lelki értelemben terhekkel érkezik be ebbe a világba. Ha emlékeztek a vasárnapi igehirdetésre, akkor ott erről volt szó. A kiinduló pont rád és rám nézve az, hogy ebbe a fogalomkörbe maradva sebesen és megterhelten érkezünk be a világba. És ezt a gondolatot mindvégig a szemünk előtt kell, hogy tartsuk. Minden ember úgy érkezik be, hogy lelkileg nem steril. Nincs egy se ilyen, csak az Úr Jézus volt. Nincs steril lelki állapot a földi ember életébe a fogantatás pillanatától kezdve. Mi ez? Ez az eredendő bűnnek az átka, amit hordozunk. Az eredendő bűn átka. Ez Ádám óta kínos, közös emberi örökségünk. A peccatum originale, ez az eredendő bűn. Az alapja, az eredője minden általunk elkövetett egyéb bűnnek. Azért követünk el bűnöket, mert megromolt személyiséggel érkezünk be a világba. Az eredendő bűn következménye az, hogy egész életünkben bűnöket követünk el. Ez az első bűn ugyanis az egész emberi természetet megrontotta. Az egész emberi természetet tette tönkre. Ez az ős teher. Ennek folyamánya minden rossz, amit elkövetünk, és amit elkövetnek mások ellenünk. Fontos mind a kettő, mert csak az elsőről szoktunk beszélni. Ennek a folyamánya és következménye minden, amit elkövetünk mások ellen, és amit elkövetnek mások mi ellenünk. Tulajdonképpen minden seb és teher halállal és a múlandóságunkkal köt minket össze. Mindegyik. Gondolj csak bele. Betegség. Itt van a betegség. Ez is Ádámi örökség ám. Pontosan arra emlékeztetek beteg embert, hogy el kell, hogy múljak. És az a test, amiben élek, az bizony elmúlik. Itt az idő. Az idő, mint fogalom. Érzékeljük, még mi is fiatalok is, hogy milyen gyorsan szalad. Az ige azt mondja, hogy az idő gonoszak. Ha a nagyszüleink életét nézzük, bizony összeszorul gyakran a mi szívünk is. Mi lesz majd, ha? Ott van egy-egy konkrét, általam elkövetett bűn kapcsán, közvetetten is, hogy a bűn és a halál össze van kötve, mert eszembe jut, hogy a másiknak okozott fájdalomért egyszer Isten ítélő széke előtt számot kell, hogy adjak. És hogy mikor állok meg ott, azt nem tudom, egyikünk se tudja. Egy temetés, ez a legdirektebb fájdalom, emlékeztető, nem örök testben élünk. Örökségünk a bűn és a halál minden szinten benne él az életünkben. A félelmek, a félelmeink mind összekötetésbe állnak valamiképpen a múlandóságunkkal. Aki átélt komoly vihart, aki átélt a gyerekkorában, vagy eltévedt egy erdőbe és ment le a nap. Milyen félelmet tud kiváltani az emberbe? Vajon mi lesz? Hogy lesz holnap? Lesz holnap? A sebeink, a terheink a múlandóságunkról beszélnek, ez pedig az eredendő bűnről, amivel születünk mindannyian. Ez az alaptétel. Hogyan tud az ember igazán letenni, maga mögött hagyni terheket? Ezt kétfelé kell szednünk majd, de mielőtt ezt megtennénk, megint elhelyezünk egy fontos megállapítást. Az eredendő bűn minden ember lelkén olyan, mint egy tátongó nyitott seb. A tátongó nyitott seb tulajdonsága pedig, hogy sebezni is fog. Aki sebez, sebezni is fog. Aki eredendő bűnnel születik, törvényszerűen bűnt fog elkövetni. Aki megsértett, sértett ember, az sérteni fog másokat. Ezek olyan erkölcsi igazságok, törvények, amelyek működnek. És nincs kivétel egy sem. Most szedjük kétfelé a teher szó miatt ezt a gondolatot. Van olyan, amin én tudok változtatni, és van olyan teher, amin én nem tudok változtatni. Először a másodikról szólok először. Nagyon sok olyan sebünk van, ami nem azért van, mert én vagyok az okozója, hanem valaki más az okozója, de mégis sebez engem. És ilyen példákat felsorolok néhányat. Gyógyíthatatlan betegem van, akit szeretek. Tehetetlen vagyok. Az én bűnöm? Semmiképp. Mégis fáj a lelkem. Sebez engem. Nem a saját bűnöm következtében szakadt rám ez a fájdalom, de engem sebez. Tép. Ilyen a halál. Gyászolok valakit. Nem tehetek róla, hogy elment. Visszahozni nem tudom, de fájni fáj. Sebez engem. Valaki szándékosan, vagy nem, elkövet ellenem egy bűnt. Sebez engem. És a lenyomatom megmarad a szívemben. A szüleim elváltak, és mérhetetlen mennyiségű szenvedést írtak a lelkembe. Én bűnöm volt? Nem. Az örökségem mégis itt van. Az eredendő bűnörökségemen túl, de nem az én bűnöm volt, és mégis sebez, és a következményei bennem élnek. Ezekből következnek olyan tettek, mozzanatok, történések, aminek én magam se értem az eredőjét, áldozat vagyok. A szüleim a testvéremet jobban szerették, mint engem, és majd belepistulok. Tehetek róla? Én nem. A testvéremet elismeri az apám, engem nem, és sebez. Nagyon. Tehetek róla? Nem. Nagyon sok kisgyermek harap. Nagyon sok kisgyermek bepisil már 3, 4, 5, 6 évesen is, mert szorong. Nem véletlen. Nem véletlen. Sebződünk úgy, hogy hozunk magunkkal egy ősi ádámi átkot, sebződünk úgy, hogy nem tehetünk róla, és mégis megsebeznek mások. Sorolhatnám, de fontosabb, hogy egyszer te felsorold magadnak a saját életed azon sebeit, terheit, nyomorúságait és fájdalmait, amit mások közvetlen vagy közvetlenül, szándékosan vagy nem, te ellened elkövettek, mert hat rád, és az egész életedet befolyásolja. Az egész életedet, a jelenedet, a jövődet, a tetteidet, a motivációidat, a beszédedet, az emberekhez való viszonyulásodat, a nyitottságodat, vagy a zártságodat, mindent. A sebekről ezért is fontos beszélni, mert mérhetetlen behatással vannak az egész élet vezetésünkre. Főként annak függvényében, hogy a sebek gyógyulnak, vagy nem gyógyulnak. És már előre jelzem, hogy egy csomóféle sebedről nem is tudsz. Csak ösztönösen vagy valamilyen, de nem tudod, hogy mi az eredője. Csak azt érzékeled, hogy nem normális az, ahogy viselkedek. Nem normális. Igen, sorolhatnám sokáig ezt. Így sebződnek, így sebződünk mások sebei által. Mert az alaptétel, hogy a sebes lélek sebez. Mi is ilyenek vagyunk. Meg azok, akik sebeztek téged, akikre haragszol, akikre úgy nézel, talán úgy gondolod jogosan. Csak a helyzet az az, hogy ők is kényszerpályán vannak, mert ők is eredendő bűnnel jöttek be, és őket is megsebesítették. És amikor az ember egyszer ezt megérti, akkor elkezdi máshogy látni. Különösen azokat, akiket szeret, és mégis sebzik, mert ez a legizgalmasabb. Szeret engem, és mégis fájdalmat okoz. Ez a fájdalom fáj nekünk a legjobban. Amikor bekapcsolom a televíziót, és látom, hogy ordít egy szülő a gyerekével, az fölkavar. Amikor én élem át, hogy a szerető, tudom, hogy az engem szerető apám vagy anyám magával kikfordulva ordít, az egészen más. Mert az egyikhez érzelm köt, a másikhoz nem. Ők sebeznek a legjobban. Amikor az ember egyszer megérti, hogy minden ember, benne az apám, az anyám, a testvéreim, eredendő bűntől megsebzett, és mások által ő is megsebzett, értsd jól, áldozat, és ezért bánt engem, akkor elkezdem máshogy látni őt. Alapvetően máshogy látni őt. Ugyanis rájövök, hogy én pont ugyanilyen vagyok. Csak a sebeimnek más az oka, más a mélysége, más a kifakadási gyakorisága. Mit tehetek? Szól a kérdés. Nehéz kérdés. Mit tehetek, ha tehetetlen vagyok? Vannak dolgok az életben, amiket soha nem fogsz tudni megváltoztatni. Azt kívánom magunknak e kapcsán, hogy próbáljunk ezekre úgy nézni, mint Isten metszőkéseire az életünkben. Lesznek dolgok, amiket soha nem fogsz tudni változtatni. Egy centivel se lesz a valószínűleg már magasabb, meg szebb sem. Mert akit eltemettél, nem kapod vissza soha, és még sorolhatnám. Soha nem fogsz tudni rajta változtatni. És lehet, hogy keresztbe áll benned rettenetesen. Próbálj rá úgy nézni, mint Isten metszőkésére. Azaz elfogadni azt, amit el kell. Ez egy harc, méghozzá nem kicsi harc. Rettenetesen nagy harc. Elfogadni, mert el kell benne fogadni azt, hogy tehetetlen vagyok egy sor dologban. Amíg azon dolgozol, hogy megváltoztathatatlan dolgokat akarj megváltoztatni, addig egészen biztos, hogy magányos ember leszel. És az Istennel való kapcsolatod nem lesz se őszinte, se közeli, se igazán élő. Megváltoztathatatlan dolgok megváltozásán fáradozol, akkor rossz úton jársz, mert nem fogod tudni soha. De te magad bele fogsz szakadni, és magadra maradsz. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz titeket. Az igazság tükrébe belenézni. Hát ez lenne az utunk. Rettenetesen nehéz út. Az igazság rólam, az igazság a családomról, az igazság azokról, akiket szeretek, És az igazságnak az a része, ami nem szép és nem könnyű, és amit nem tudok változtatni, ebbe a tükörbe nézni. Ezek alatt, az igazságok alatt megállni, szembenézni a tehetetlenségemmel, ez roskasztó. Ez egy nagyon nehéz út. Néha olyan mély fájdalom és seb, ami egészen magamba zár, vagy álomvilágba röptet. Ez a két általános út. Vagy bezárom magamat, hogy ne kelljen emberek szemébe nézni, ilyen volt a samáriai asszony. Vagy egészen bezárom magamat, hogy ne kelljen emberekkel találkozni, és mások szemtükréből esetleg olyan dolgokat olvasni magamról, amit nem szeretnék látni. Vagy álomvilágba rövid. Belemenekülök egy jövőbeli álomba, hogy majd ilyen lesz, és úgy lesz, és amúgy lesz, és nem lesz úgy, mert senki nem ígérte, és aztán csalódok. Minél inkább megnyílsz a gyógyulás felé, annál inkább látni fogod, milyen sokrétű és milyen mély sebed van. A gyógyulás biztos útja az, amikor elkezded felfedezni magadba, hogy milyen sok, milyen mély. És amikor mész, újakat fogsz találni, meg újakat, meg újakat. Amíg viszont a seb nem tárul föl, nem lehet meggyógyítani. Csak ezen az úton. Csak ezen az úton. Minél inkább megnyílsz a gyógyulás felé, annál inkább látni fogod, milyen sokrétű, és milyen mély, és újakat fogsz találni. Éppen ezért a gyógyulás, mint a kórházi ágyon is, szenvedéssel jár. Azok a felületes keresztények, akik puffogtatnak igazságokat lelki dolgokról, de maguk nem éltek át belőle semmit. Meghirdeti a tutit, de ő maga a mélyén nem járt. Ez a fajta szembenézés bizony mindig szenvedéssel is jár. Ugyanis az igazság, ez az az igazság, ami, hogyha az emberre rászakad, akkor az rettentesen fáj. De az igaz, nem itt fejeződik be, hanem azt mondja, hogy ez szabaddá tesz. Ezen az úton fogadom el azt, hogy tehetetlen vagyok, és nem harcolok olyan csatákba, ahol nem győzhetek. De harcolok olyan csatákba, ahol Istennel győzhetek. A gyógyulás útján ezért szenvedés is vár, de szabadságba visz. A szenvedés pedig azért van, mert mély valóságot kutatsz. Ez mind összefüggésben lesz az eredendő bűnnel. És a másikéval, akit szeretsz, és bizony az önmagadéval. A keresztény ember átélheti a kereszt tehetetlen sebezett Krisztusa előtt a maga tehetetlenségét és a maga sebeit. Ez az a pont, ez az a lehetőség, ami nekünk van, hogy a megsebzett gyógyító közelébe viszem a saját sebeimet. Ez az, ami másnak nincs. Márpedig gyógyulás máshol, az ige szerint nincs. Ő a gyógyulásunk forrása, hogy a sebeimet a sebeihez viszem. Ezért lesz az Isten emberré. Ezért lesz összetörettetté, mint mi. Ezt vállalja Jézus. Különös gyógyulás születik ebből, az átélt tehetetlenségemből és a fájdalmamból is. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Az első csoportról beszéltem. Van olyan teher, amin nem tudunk változtatni. Most arról beszélek, amin tudunk. Ezek azok a terhek, itt már kicserélem a szót, bűnök, amelyeket én követtem el mások ellen, és magam ellen, mások ellen és magam ellen. Ezen azért van módunk változtatni, mert ebben alanyként vagyunk jelen, míg a beteg rokonunk kapcsán nyilván nem. Mit mond erről a Biblia? a gyógyulás útja megbánni és elhagyni. Ezt tanítja Jézus. A bűnök, amiket elkövetünk mások ellen és önmagunk ellen, sebez minket is, és sebez másokat is. A gyógyulás útja megbánni és elhagyni. Jézus így mondja, eredj el, és ne vétkezz többé. Ne sebezd másokat tovább. Ne sebezd önmagad tovább. Gyere ki abból az egy konkrét bűnből, ami elválaszt téged, én tőlem, abból az egyből. Samáriai asszony, Jézus samáriai asszonnyal való találkozása, egy olyan izgalmas történet, ami ebb témánk kapcsán különösen is fontos és üzenete van. Jézus pontosan tudja, hogy a samáriai asszony ellen mennyi bűnt követtek el. Jézus pontosan tudja, hogy a samáriai asszonyon hány férfi lépett át. Jézus pontosan tudja, hogy a samáriai asszonynak mennyit kellett szenvednie mások önzősége miatt. De Jézus nem velük foglalkozik, hanem a nővel. Nem ad feloldozást, mert Jézus majd azt velük rendezi el. Fontos, hogy ez a szemünk előtt legyen. Nem csak ellenünk követnek el bűnöket, amiről az előbb beszéltem, hanem mi is elkövetünk mások ellen. És bár ez a kettő összhangban, abban a tekintetben kapcsolódik, hogy sokszor kényszerpályákon lévő emberek vagyunk, és azért követünk el bűnöket, mert mások is elkövetnek ellenünk, remélem, hogy követhető vagyok, kényszerpályán futunk, Jézus mégsem beszél a samáriai nővel azoknak az embereknek a bűnéről, akik őt sebezték meg. Mit csinál helyette? Vele róla beszél. Nem beszél másról. Vele ő róla beszél. Ez a nő megpróbál kibújni. Beszélnek a régi pásztorokról, meg, hogy hol vannak kutak, meg hogy ki, hol kell imádni az Istent, Jeruzsálembe, vagy Samáriába. Jézus azt mondja, nem. Egy jó kérdés. Hol van a te férjed? Ott az az egy pont, ami elválasztja az asszonyt Jézustól is, meg az emberektől is. Azért jár délbe a kúthoz. Mit csinál Jézus? Kiviszi a fényre. Ez az az igazság, ami mint egy tükör. A nőnek iszonyatos fájdalom. Ezt az egyet nem akarja hallani soha. Ezért jár délbe a kúthoz. Ő a menekülő. Jézus kiviszi a fényre. Vele róla beszél. Nem másokról, őt viszi ki az igazság fényébe. Ez a nő mellé beszélne, mert az igazság rettenetesen fáj. De Jézus meg akarja gyógyítani a sebét. Ezt nem a másokkal kezdi a környezetébe, hogy majd jobban szeressétek ezt a nőt. Nem, ő vele. Ő vele kezdi. Aztán Samária majd megtér. Hol van a te férjed, teli találat? És micsoda bűnsebektől válik szabaddá ez a nő. Megbánni és elhagyni. Jézus előtt napvilágra hozni azt, ami elválaszt engem. Ez a mi gyógyulásunk útja Jézus által. Persze én tudom, hogy vannak visszatérő bűneink. Vannak kedvenc bűneink. Vannak olyan bűneink, ami a jellembeli töredezettségünk okán újra és újra visszatérnek. Újra és újra mondom, eredendő bűn, ami összetörte az emberi jellemet. Itt pedig annyit hadd mondjak, hogy vannak valóban speciális bűnök és speciális esetek, amelyek erősebben kötöznek, mint más bűnök. Ez olyan terület, amit általánosságban nem tudunk megbeszélni. Ilyen például az azonos neműséghez való vonzódás. Ilyen például az okkultizmus. Ezek olyan dolgok, amelyek speciálisan kötöznek, és azt gondolom, speciális gyógyulása van, de van. Ezek olyan területei az életnek, ami nem egy ilyen közösségi óra témája. Vannak ilyen bűnök. Vannak függőségek, Ezek kapcsán pedig azt szeretném mondani, hogy keressetek bátran lelki vezetőt, akár engem, akár mást, akinek ilyen baja van, csak arra tudom bíztatni, hogy ne bújjon el a szégyen fala mögé, mert benne marad a sötétségben. Abba a sötétségben, ami ellenség ott akarja tartani, hogy a fényre ki ne jöjjön, és meg ne gyógyíthassa Jézus. Melegen ajánlom, hogy ilyen speciális nyomorúságoknál és megkötözettségeknél keresni kell valakit, aki segít vezetni. Segít ezen a sötét labirintuson menni. Legyen erősebb a vágy a lelkünkbe azután, hogy gyógyuljunk, mint a szégyen érzetünk. Nagyon fontos. Különben félő, hogy benne ragadunk a sebeinkben. Ezt ma már nem fogok beszélni arról, hogy mit értettem meg eddig a soha be nem gyógyuló sebeknek azon részéből, ami nincs Jézus közelébe, de elfekélyesedik és elmérgesedik. Egyszer, hogyha érdekel titeket, beszélgethetünk erről is. Idővel minden sebbe gyógyul, vagy vannak olyanok is, amelyek végig elkísérnek a mondat. A kérdés második fele az elmondottakból kitűnik. Igen, vannak, amelyek elkísérnek. Nincs steril lelki állapot, de van gyógyulás, épülés, tisztulás. És ezek a sebek, amiről beszéltünk, ezek különös módon erőforrásai lehetnek az életünknek. Ez már csak egy olyan plusz, amit ha valamelyikőtök átél, vagy átélt, azt megérti. A seb, ami nagyon mélyen van, az egy olyan helyé tud lenni, persze ebben megint csak szenvedés van, ahol az ember találkozik az Istennel. Ez különös dolog. Itt megint az erő meg az erőtlenség dolga. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amikor az ember megérkezik, gondoljatok, a megtérése ugyanez. Sír az ember azon, hogy milyen nyomorult bűnös volt. Ott találkozik. Ott akkor találkozik Istennel. És Jézus bűnt valóban megbocsájtva, és a lelkiismeretemet fölszabadító hatalmával. A sebek kapcsán is, hogyha az ember ezekbe a sebekbe leengedi önmagát, akkor ott valahol a mélységekben találkozik a szabadító Jézussal, aki meggyógyítja, és azt mondja, hogy igen, most is szembenéztél, és pokolian fáj, mert az igazság ilyen, most teszlek szabaddá. És úgy senki nem tud minket megszabadítani, mint ő. Kívánom, hogy ez a kettőség ne legyen bennünk kettőségé, sebek és a sebekbe való találkozás, fájdalom, szenvedés, és ott az Istennel való találkozás, mert ott van. És így áldott lehetősége lehet annak, hogy a közelébe maradjunk Jézusnak. Ez egy életút, a nagy kérdés, az igazán fontos kérdés az, hogy a sebzett gyógyító Jézus közelébe, erőterébe élem-e a mindennapjaimat. A gyógyulást ő végzi, ő hozza el. Ha tökéletesen gyógyultá lehetnék, nem kellene ő. Ugye? Nem lenne rá szükség. Majd reményeink szerint ott leszünk, van a világban egyszer, és ott már nem kell, hogy gyógyítsanak minket, mert valóban gyógyult, épp. Isten eredeti terve szerint minden bűntől megszabadult emberek leszünk. Tehát az Úristen adja meg nekünk azt, hogy ezt megélhessük. Hogy ne féljünk a tehetetlenségünktől. És ezekben találkozzunk a sebzett gyógyító Úr Jézussal. Ismerek ilyen embereket, akik nagyon mély lelkisebeket hordoztak, és folyamatosan látom, hogy gyógyítgatja ki őket belőle az Isten. Miközben a gyógyulás történik, az ember nagybetűs errel emberré lesz. kezd arra az emberre hasonlítani, akit Isten eredetileg teremtett, Ádámra. Arra az emberre, a nagybetűs emberre kezd átformálódni az ilyen ember. Az ilyen szenvedéseit átélő, gyógyuló ember. És miközben az ember nagybetűs emberré válik, ezen a nagyon nehéz és hosszú úton betölti azt a feladatát, amire az Isten elrendelte. Tudnodik azt, hogy tanú legyen, Krisztus tanú. Én kívánom mindannyiunknak, hogy vállaljuk ezt a nem könnyű, de igaz, és az igazsággal szembenézni tudó és gyógyuló utat. Imádkozzunk! Megvalljuk előtted mind, Urunk, hogy megsebzett életek vagyunk. És ez akkor is így van, hogyha mások nem így gondolják. Megvalljuk neked, hogy megtört emberek vagyunk ott bent. És ez akkor is így van, ha mások látják, vagy nem látják. Nincs ebben különbség, mert mind hordozzuk az örökséget, a bűn örökségét. Köszönjük, hogy te adsz valami kiváltképpen való utat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mi a te sebeid árán gyógyulánk meg. Köszönjük, hogy egy olyan életútra hívsz, ami a gyógyulás épülés útja. Köszönjük, hogy te nem olyan utakat kínálsz, mint a világ. Nem álomvilágba reptetsz, ahol rólunk is hazudnak, vagy mi is hazudhatunk magunknak. Köszönjük, hogy nem egy menekülő világot készítettél nekünk, mint ami járt a samáriai asszony, hanem egy igaz utat, amiben te tartasz tükröt. És ez bizony nem könnyű, mert amit benne találunk, ez egy olyan kép, ami az eredeti bűnünkre emlékeztet bennünket. Köszönjük, hogy az Úr Jézus eljött ide, éppen azért, hogy ami számunkra lehetetlen, az általa lehetséges legyen. Tudnélik, hogy a sebei által a bűneinkből meggyógyuló emberek lehessünk, és hogy aztán ez a kereszt mi számunkra is utat készíthessen föld és ég között. Hiszük, hogy nincs más út, de ez van, és nekünk elkészítetett, és nekünk kihirdettetett. Kérjünk azért, Úr Jézus, hogy merjünk szembenézni a tehetetlenségeinkkel, merüljünk csak bele abba a fájdalomba, ha bele kell, hogy az igazság szabaddá tegyen, és hogy ott a sebeink mélyén, hogy a bűneink mélyén is, akkor ezt átéljük, találkozhassunk te veled. Köszönjük, hogy ez valóság lehet, mert sokan átélték már, és hogy így tisztultak, gyógyultak, épültek, és lettek egyre inkább emberre és mások számára, egyre inkább Ádám, és az első Ádám arcúvá, aztán pedig a második Ádám arcúvá, azaz Krisztusivá. Köszönjük ezt a szép, nehéz utat. És azt is köszönjük, hogy te látsz minden bűnt, amit mi ellenünk követtek el. Különösen is a szüleink, a testvéreink, akik azt mondják, hogy szeretnek bennünket. És te látod, hogy mennyire sebzette ez a mi lelkünket. És köszönjük, hogy látod azokat a vétkeket is, amelyeket mi követtünk el mások ellen. Hisszük, hogy látod és tudod mindet, és tudod, hogy mi milyen fájdalmakat szültünk másokban, és hogy mások milyeneket mi bennünk. Szeretnénk, hogyha épülő és gyógyuló emberek lehetnénk, és éppen ezért körülöttünk is épülő és gyógyuló életek lehetnének. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Engedd meg, hogy átéljük. Engedd meg, hogy igazsággá legyen ez, és ne csak egy elméletté. Köszönjük neked, Urunk, hogy ismersz bennünket egészen, és hogy kellünk neked, hogy szerezz bennünket, mert hogy átéljük. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.